A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Kemencei Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérigazgató helyettese, és az utolsó mondat, apropóján beléd folytottam a szót, és azt akkor vissza is hadnám ezt a lehetőséget, mert amint beszéltünk az építőiparnak a reménybeli fellendüléséről, és azt mondtad, hogy ez az ág, a nemzetgazdasági ág, amely a következő időszakban berobbanhat, már mint ami a effektíve kapacitások kihasználását is érinti, valamint a finanszírozást is, és akkor visszaadom itt a szót.
Igen, tehát itt mindenképpen arra számítunk, hogy egyrészt a lakossági jelzálogpiac tovább nő, ez most is látszik már ugye az új támogatott hitelek, otthonteremtési hitelek kapcsán, és ezzel összefüggésben a fejlesztések is, új lakásfejlesztések jelentős mértéket ölthetnek. Kisebb projektek is, vidéki projektek is, nagy lakóparkok Budapesten, sok ilyet látunk már most. Tehát ez egy fontos irány. Én ezért abban is bízom egyébként, hogy az állami beruházások, ugye van azok az autópálya projektek, azért remélhetően a következő években ott is lesz forrás a növekedésre. Van mit építeni és felújítani Magyarországon.
Úgy fogalmaztál a műsor utolsó percében, hogy bőven van mozgástér a építőipar ingatlan piac vonatkozásában. Hogy látod a kereslet és a kínálat oldalát momentán?
Ugye mindig érdekes egy regionális összehasonlítás is, tehát Magyarországon a GDP-hez képest fele annyi jelzálog hitel van, mint néhány környező országban. Úgyhogy ugye itt a kamatszint egy fontos tényező, és azért a piaci kamatok Magyarországon ugye magasabbak, nem véletlen az eurozónás országokban nagyobb a föllendülés. Ugye ezek a támogatott programok, én azt gondolom, hogy nagyban hozzá fognak járulni ahhoz, hogy itt növekedés legyen, és kereslet az remélhetően lesz, és láthatóan van, hiszen az elmúlt hónapok számai ezt mutatják.
Talán mi nem beszéltünk arról, bár ez nagyon fontos kitétel, hogy osztrák hátterű bank vagytok, és hát az köztudomású, és ez nem a promóciónak a mondata, hogy Ausztriában a Raiffeisen Bank borzasztóan széleskörű hitelezést tud kínálni, Magyarországon hasonló a helyzet.
Én azt gondolom, hogy igen, tehát Ausztriában, Magyarországon és a környező országok nagy részében, tehát a régióban igazából hasonló a termékstratégiánk. Magyarországon érdemben minden szegmenst lefedünk minden lehetséges hitellel. Tehát, hogyha itt nagyvállalatokról beszélünk, a támogatott programokról, Exim, Széchenyi, Euró, saját forrású hitelek, projektfinanszírozás, leasing, factoring, trade finance, tehát nincs olyan, amit ne nyújtanánk a vállalati hitelpiacon. A lakosságin pedig, ugye a jelzálog hitelbe, egy jelentős felfutás személyi hitelbe is, indulunk az áruhitellel a közeljövőbe, és mindezt próbáljuk a lehető legegyszerűbben, leggyorsabban online csinálni a lakossági szegmensbe, úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból hasonló a termékstratégiánk az osztrák lefedettséghez.
Ígértem azt is, hogy beszélünk a vállalati szegmensekről, ejtettünk már néhány szót a nagyvállalatokról, KKV-król is, hogy látod, melyik szegmensnek lesz a következő esztendő a sikersztoria, vagy ki az, aki jobban tud robbanni?
Hát én abba bízom, hogy az idejével összehasonlítva a középvállalat és a KKV szektor fog jobban erősödni, hiszen az idén gyakorlatilag stagnál, minimálisan nő. A nagyvállalat projekt finance jobban ment már ebben az évben is. Ugye egy ilyen gazdasági föllendülésnél, és ugye arra számítunk még, ez mérsékelt is, de egy 2% körüli növekedés az idei nullához képest, és beszéltünk róla a műsor első felében, ez milyen tényezők segítik. Ennek le kell csorogjon a gazdaságnak az alsóbb szintjeire is. Tehát én abban bízom, hogy ez az évhez képest a középvállalat KKV hitelezés is nőni fog. Ugye nagyon sok mindent tesz egyébként Magyarországon a kormányzat, az új kamarai vezetés, ugye a Széchenyi program, az Exim, és azt kell mondjam, hogy a kereskedelmi bankok is, hogy könnyítsük ezen vállalatoknak a helyzetét, erre nagyon sok kormányzati kezdeményezés van. Ugye mi a magunk eszközeivel, a hitelképes projektek finanszírozása, a támogatott programoknak a gyors eljuttatása ezen cégekhez, ebbe tudunk segíteni, és a digitális működést is tudjuk segíteni, mert meg egy költség takarékos.
Azon áttérünk erre a témakörre is, de még az szerintem mindenképpen itt motoszkál, hogy amikor ügyfelekkel beszéltek, mit akarnak mondjuk az erősebb KKV-nek a képviselői? olcsó kamatozású hitelt, gyors procedúrát, azonnal lehívható kölcsönt. Csak ugye, úgy tippelgetek.
Egyre szofisztikáltabb az ügyfélkör mindenhol, tehát aztán, hogy mindezt. Ugye az olcsó kamatozás az egy beruházási döntésnél az kulcskérdés. Tehát itt tényleg nagy hangsúly van azon, hogy a megfelelő finanszírozást kiválasztjuk, megnézzük, hogy belefér-e mondjuk meg a de minimis szabályba, jogosult-e erre a Széchenyi hitelre, erre az Exim hitelre, mi a maximum összeg, mik a reális futamidők. Tehát az, hogy a hitelmixet hogyan állítjuk össze tanácsadás szempontjából, ez nagyon lényeges kérdés. Nyilván mindenki árérzékeny is, van egy erős verseny a kereskedelmi banki piacon, ezzel együtt kell nyerni, de hát jó is ez így.
Valószínűleg itt a 3%-os életünk az át fog alakulni a következő időszakban, már mint akár a lakosságban, akár pedig a vállalati szegmensben, nem?
Hát ugye arra, hogy a 6,5%-os kamatszint nagyon gyorsan csökkenjen, arra azért én nem számítanék. Ugye az infláció is azért pillanatnyilag még elég magas, és hát a jövő év kilátásait is nézve szerintem a jegybank itt óvatos lesz. Tehát az, hogy a piaci forinthitelek mellett megnézzünk minden olyan lehetőséget, ami ennél kedvezőbb, az ugyanolyan fontos lesz jövő is, legyen akkor a támogatott hitelek, euróhitel, vagy akár a minősített vállalati hitel.
Na már többször is szóba jött a mesterséges intelligencia és a digitalizáció kérdésköre. Nálatok ezt a lefezem magna hogyan kell elképzelni?
Hát ez egy összetett kérdés. Az egyik, amit itt kiemelnék, az egy digitális vállalati portál, amit éppen most élesítettünk. És itt ennek az a célja, hogy az ügyfelek egy helyről, egy bejelentkezéssel érjek el az összes digitális szolgáltatást. Legyen az, ez az API ökoszisztéma, tehát a ugye géptől gépig menő adattranszfer, QR kódos fizetés, vagy bármi, akár elektronikus aláírás, adatkommunikáció. Tehát egy vállalati portált indítunk, és ezt folyamatosan bővítjük az összes ilyen kényelmi szolgáltatásra. Ez egy nagyon fontos irány, akár olyan zárt workflow-kkal is, amik mondjuk az ügyfeladonosítás, számlanyítás, hitelkérelmet teszik lehetővé. Ugye a másik, az az AI-nak a kérdése. Ugye itt az a cél lebeg előttünk, hogy a hatékonyságot javítsuk, az ügyfélélményt javítsuk, egyszerűen gyorsabbak, hatékonyabbak legyünk. Ezért nézünk ilyen önálló use case-eket, lehet mondani, hogy önálló olyan kis projekteket, hogy hol tudjuk ezt, mondok egy példát, az ügyfél által beküldött mérlegadatok betöltése a mérlegelemző rendszerbe, vagy ügyfeladatok kigyűjtése és összefoglalása a döntéshozók számára, például ilyen lehet. Tehát ebben a pillanatban az IA is nagyon-nagyon sok különböző projekt fut, próbál belső hatékonyságot növelni, folyamatokat automatizálni, és ezáltal egy gyorsabb kiszolgálást, végső fokon ügyfélélményt növelni.
Tiszta sor, de ezért gondolom sem a digitalizáció, sem pedig az IA nem fogja helyettesíteni a banküzemtant a mindennapokban, nem? Tehát a személyes kapcsolat azért csak kell.
Így van. Ez különösen igaz a vállalati tőkepiaci bankolásban, abszolút. Tehát a személyes kapcsolatban azt hiszem, hogy meg fog maradni. A KKV-k, nagyvállalatok, beruházók, kötvénykibocsátók, stb. Lehetne ezt sorolni pénzügyi intézmények vezetőivel és döntéshozóival. Ugyanakkor azért az ilyen óriási lehetőségeket tartogat a belső folyamatoknak az egyszerűsítésében. Mindahogy visszatérve a digitális vállalati portálra és az alákerülő szolgáltatásokra, hogy ennek a szerepe is jelentősen nőni fog a következő években.
Tehát akkor nagyjából kiveszem a szavaidat, és ez már picit makrogazdaságtan, de hát nyilván a mindennapi működési mechanizmusotokhoz nagyon fontos környezet a kamatszint alakulása, és még nem beszéltünk a forint árfolyamának alakulásáról, minden kedves hallgatónkat valószínűleg lázboz a téma, és különösebben az elmúlt pár hét meg a napokbani kereskedés is láthatóan azt jelzi, hogy hogy van még mozgástér akár a forint erősödésére is. Ez egy kereskedelmi bankban, banknál jelen esetben nálatok mit jelent, mit okozhat, milyen folyamatokat indukálhat?
Sőt, ma egyébként tovább erősödött, és ha jól láttam, akkor ilyen 381 körülre is benézett. Ugye mi egyébként Magyarország legnagyobb FX, tehát devizakereskedő bankja vagyunk, tehát ha volatilitás van, és exportőrök, importőrök adnak, vesznek, annak mindig örülünk menő a devizaforgalom. Más oldalról azért azt is el kell mondani, hogy a mostani erősödés mögött kevéssé a magyar gazdaság fundamentális okai állnak, hiszen nem nőtt jobban az ország, mint a környező országok, sőt, sokkal inkább itt azért a nagy kamatkülönbség az eurozónához képest, illetve a régiós bankok több helyen volt kamatcsökkentés, ami most Magyarországon nem volt. Tehát van egy a kamatkülönbségre játszó spekulatív tőke, aminek a kereslete erősíti a forintot jelenleg, ez itt egy viszonylag fontos tényező. Ugyanakkor én azért azt is szoktam figyelni, és itt sok vita van a közgazdászokra, egy hosszabb időhorizonton. Azért a forint jobban gyengült annál, mint ami mondjuk nézve a cseh koronát, vagy akár a lejt is.
Hát a cseh korona, jól emlékszem, még erősödött is.
És én azért úgy gondolom, hogy egy értéletes táblatban, ha egyébként hosszú távon a gazdaság fundamentumai jók lesznek, akkor ebbe azért kell legyen egy visszarendeződés. Ennek van nagyon sok kvalitatív, egyéni okai is. Én látok ebbe egy kis ilyen visszarendeződést ahhoz képest, amit a magyar gazdaság ténylegesen reálisan tud, és amilyen a jövőbe vetett hit, hiszen pont beszéltünk róla, hogy akár gyorsabb is lehet a növekedés. A másik viszont ténylegesen ez a fajta carry trade, kamatkülönbségre játszó pénzügyi befektetői tőke, ez is erősíti most a forintot.
Alapvetően utóbbinak tudjátok be egyébként az árfolyam erősödést? Nagyjából azt vettem ki a szavaidból, hogy inkább ez van mögötte.
Ez egy nagyon jelentős ok, tehát a továbbra is 6% fölött lévő kamatszint az egy nagyon jelentős ok. Ugyanakkor én azt is gondolom, hogy a következő időszak jobb kilátásai is nyilván segíthetik ezt. Ugye érdekes kérdés egyébként az is, hogy a költségvetésben gyakorlatilag a primér egyenleg az egyensúlyban van, és alapvetően a kamatköltség jelentős, már pedig is ugye a primér egyenleget azt mindig nehezebb menedzselni, a kamatköltség egy javuló befektetői hangulatban az ország iránt az gyorsabban lecsökken, tehát ugye ha ránézünk a Magyarországnak a makroszámaira, akár idén, akár jövőre, ugye javuló GDP, azért egy jelentős reálbér növekedés, a deficit ugye alapvetően a 5% körül, de alapvetően a szekundér egyenleg által, egy viszonylag moderét kicsi munkanélküliség ugye mindig 5% alatt. Tehát, hogy van egy jó pár olyan tényező, ami azért nem néz ki olyan rosszul európai összehasonlításba sem. Úgyhogy, tehát egy dolog a spekulatív tőke, egy másik dolog az elmúlt 10 éves időhorizont, és ennek valamilyen korrekciója, és hát van egy jövőbe vetett hit is, ebben együtt a forint volatilis. Most mindezen tényezők együttes hatására ugye 3,85 körül volt az elmúlt napokban.
Bár a műsor elején mondtad, hogy alapvetően a jövő évtől várjátok a nagyobb lendületet, hogy a műsor vége felé zárásként azért hogy tervezte 2026 vonatkozásában?
2026-ot egy jobb évnek látjuk, mint ahogy ezt most többször is hangsúlyoztam, és így módon mi szeretnénk együtt nőni a GDP-vel, ha mondhatom ezt, sőt a fölött. Tehát ahogy a vállalati hitelállomány nőhet, és hát azt gondoljuk, hogy nőni fog, jövőre remélhetően legalább egy 3-4%-kal nő, mi szeretnénk-e fölött nőni egy kicsit. A lakosságnál ott sokkal nagyobb felendülést látunk, tehát jövőre a lakosságnál hiteloldalon hasonló az idei évhez biztos, hogy egy 2-számjegyű növekedés lesz, és a betétállomány is 6-8%-kal nőhet. Betétállomány alapkezelés, tehát ott mindenféleképpen szeretnénk ebből a magunk részét kivenni, sőt, hát a jelzálog hitelbe ambiciózus céljaink vannak. A vállalati oldalon én azt gondolom, hogy idén sokkal jobban nőttünk, mint a piac, ezt jövőre is meg fogjuk próbálni.
Egyéb iránt lassan az év végét érjük, van még hátra 6-7 nagyjából, és akkor visszakanyarodunk a beszélgetés indítására, hogy a tavalyi év végéhez képest hozzájárjátok a 2025-öt, mi az, ami bejött, és mi az, ami kevésbé.
Azt gondolom, hogy ez az év nagyjából a terveink és a várakozásaink szerint alakul a bank eredményet illetően. Ugye a GDP a sokkal rosszabbul teljesített, ezzel együtt a kockázati költségeiket sikerült alacsonyan tartani. Tehát nem lesz akkora eredményünk, mint a tavalyi évben. Ugye a kamatszint is azért egy picit a korábbi évekhez képest csökkent, de egy nagyon jó eredménnyel és a budgetnek megfelelő eredménnyel fogjuk zárni ezt az évet. Ez segíti a továbbra is 6% fölötti kamatszint, az említett volatilitás, nagyon jó kockázati profil, hát az, hogy növeltük jelentősen a hitelkiejegyzéseinket minden üzletágban, és hát talán még egy dolog, a digitális fejlesztések, ugye tavaly jelentünk meg a kereskedői elfogadással, ezt idén most már szépen fölfutatjuk, QR kódos fizetések, itt jelentősen nő az ügyfélkör, és most már nem csak a sajátnak nyújtjuk, hanem piacon is növünk, ez is segíti azt, hogy jók legyenek az eredmények.
És kérlek szépen, szerintem nagyon fontos az a kérdés is, hogy mennyire elégedett voltak a tulajdonos, az osztrák hátterű Raiffeisen Bank.
A tulajdonos elégedett velünk, én azt gondolom, hogy hozzuk azt a tulajdonosi megtérülési elvárást, ami erre az évre meg lett határozva, tehát a számok jók, a tulajdonos bizalma az ilyen értelemben nagy. Ezt nem segítik ez elváratlan különadók, azt azért hozzá kell tegyem.
És hogyha zárszóként arra kérlek, hogy adj egy kis összevetést arról, hogy a kelet-közép-európai régióban hogy muzsikáltok, akkor mi az, amit mondanál?
A vállalati üzletágunk az nagyon eredményes közép-kelet-európai régiós összehasonlításban is, tehát tőke megterülésbe, idén növekedésbe is. A bank is, tehát pillanatnyilag az elmúlt években azt gondolom, hogy abban a top 3-4 bankban vagyunk, ami a legfontosabb profittermelője a Raiffeisen csoportnak. Ugye a hosszú távú kilátásokkal is azért érdemes foglalkozni, hát ez a különadó szint ez így ebben a formában nem lesz fönntartható. Sok múlik azon a jövőre nézve, hogy a gazdasági fordulat hogyan megy, és hogy az adórendszer is észszerű lesz-e.
Áruld el, ki a legfontosabb betétás számotokra, mely ország?
A régióban? Tehát ez igazából nem egy verseny, együtt dolgozunk. Ami ez legjobban mérnek most minket, az talán Románia, mert ott is 6,5% a kamatszint. Ott ugye nagyon gyors növekedés volt, bár ott egy kicsit talán túlhevült a gazdaság. Úgyhogy Románia értelemben egy összehasonlítási alap talán nem is vetétárs. Mi itt ugye egy csapatban dolgozunk a környező országok Raiffeisen bankjaival.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést. Alapvendége tehát Kemencei Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérigazgató helyettese volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.